Urunk halálának csodatettei. Charles Haddon Spurgeon 2059. nyomtatott prédikációja. Elhangzott 1888. április 1-én, vasárnap délután. Alapige Máté Evangélium a 27. rész, 50-től 53. terjedő versek. Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván kiadá lelkét. És imé a templom kárpitja, fölétől aljáig ketté hasada. És a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének, és a sírok megnyillának, és sok elhunyt szentnek teste föltámada. Urunk halála csodákkal övezett csoda, olyan, mint egy gyémánt drágakövekkel körülvéve. Miként a nap, melyet bolygók vesznek körül, messze fölülmúlja a bolygókat, úgy Krisztus halála is sokkal csodálatosabb az akkor bekövetkezett csodáknál. Mégis, miután láttuk a napot, élvezettel tanulmányozzuk a bolygókat is. Így, miután elhittük Krisztus halálának egyedüliségét, és bizalmunkat, mint megfeszítettbe belé vetettük, nagy örömünkre szolgál annak a négy csodának aprólékos vizsgálata, melyekről igénk beszél, melyek csodálatos bolygókként keringenek Urunk halála körül. És ezek a következők. A templom kárpitjának kettéhasadása. A föld megrendülése. A sziklák megrepedezése. A sírok megnyilása. Első fejezet. Kezdeném e csodák közül az elsővel, de nem tudom alaposan kifejteni ezen az estén. Nincs hozzá erőm. Csak néhány gondolatot fogok feltárni. Gondoljatok a meghasadt kárpitra, vagy a titkok felfedésére. Krisztus halála által a templom kárpitja fölétől aljáig meghasadt, és azok a titkok, melyek elfedve voltak a szentek szentjében sok-sok nemzedéken át, mind feltárultak, s immár minden hívő szabadon szemlélheti őket. Elkezdve úgymond Krisztus istenségének fennségétől, egészen Krisztus embervoltának legmélyebb pontjáig, a kárpit meghasadt, és a titkok mind felfedettek lelki szemeitek előtt. Ez volt Krisztus halálát követően az első csoda. Krisztus életében az első csoda igen jelentős volt, és sokra tanít bennünket. A vizet borrá változtatta. A vizet borrá változtatta. Mintegy kifejezve ezzel, hogy ő a közönséges élet minden mozzanatát egy magasabb szintre emelte, és minden igazságba oly erőt és édességet helyezett, ami nélküle semmiképpen sem lehetett volna ott. De a halála utáni ezen első csoda felülmúlja élete első csodatételét, mert, ha visszaemlékeztek, az a csoda az ő jelenlétében lett végrehajtva. Ő ott volt, és a vizet borrá változtatta. De Jézus, mint ember, most nem volt a templomban. Mindkét esetben rendkívüli csodával állunk szemben, de a második csoda sokkal meglepőbb, hogy ő nem volt ott, hogy szóljon a kárpitnak, s azt kettés hasítsa. Lelke kiment a testéből is, sem a teste, sem a lelke nem volt a magasságos templomának szentélyében. És mégis, távolról, az ő akarata egyszerűen elégséges volt annak a vastag szövésű, mestermunkával készített erős kárpitnak a szétszakításához. A víz borrá változtatásának a csodája egy magánházban történt, egy családi körben, és olyan tanítványok közt, kik barátai voltak annak a családnak. De ez a csoda Isten templomában lett végrehajtva. Sajátos szentség övezi tehát, mert olyan csodatétel volt, ami a legrettenetesebb és legrejtélyesebb helyen történt, azon a helyen, mely Isten lakóhelyét, s a szentséges istentisztelet középpontját képezte. Nézzétek, meghal, és Isten fennséges szentélyének ajtaján ketté hasítja a függönyt. Ünnepélyes komolyság övezi a csodát, mert Jehova előtt ment végbe, s ezt a mélységet én nem tudom megfelelő szavakba foglalni, de ti jól érzitek jelentőségét a lelketekben. Ne feledjétek, hogy megváltunk ezt halála után tette. s ez a tény a csodát igen jelentős fénybe helyezi. A kárpitott halála pillanatában hasította ketté. Jézus kilehelte lelkét, s ime a templom kárpitja ketté szakadt. Úgy tűnik, 30 éven át készült élete első csodatételére. Halála utáni ezen első csodát viszont egy szempillantásban létrehozta. Mihelyt lelke eltávozott testéből, áldott urunk abban a pillanatban ragadta meg atya jelképes házának hatalmas kárpitját, és ketté szakította azt. A megváltó halálát követő ezen első csoda olyan jelentős helyen áll, hogy nem hagyhatjuk el mélységes megfontolás nélkül. Igen jelentős, mivel elmondhatjuk, hogy új üdvkorszak élén áll. Egy új rendtartást vezet be. A víz borrá változtatása urunk nyilvános szolgálatának kezdetét jelezte, és ennek kulcsát adja. Ez a csoda viszont halála utáni munkájának kezdetét képezi, és meghatározza annak jellegét. Mit is jelent ez az esemény? Hát nem, de azt jelenti, hogy Krisztus halála titkokat fed fel, sőt megmagyarázza azokat. Szerte foszlatja a szertartási törvény összes jeleit és ánképeit, szétoszlatja őket, mert immár beteljesedtek és értelmet nyertek Krisztus halálában. Az Úr Jézus halála képezi minden igazi bölcsesség, filozófia kulcsát. A testélet Isten meghal az emberért. Ha ez nem magyarázza meg a titkot, úgy semmi sem magyarázhatja azt meg. Ha egy zsinórral kezedben nem tudod végigjárni az emberi élet labirintusait, és megismerni Isten nagy tervét, akkor sohasem juthatsz a nyomára. Krisztus halála a nagy függöny eltávolító, a titkok nagy felfedője. Úgy szintén elmondhatjuk, hogy nagy útnyitó, és bemenetelt biztosít. A szentélybe nem volt bejárat addig, míg Jézus az ő halálával szét nem szakította a kárpitot. A szentek szentjébe vezető út nem volt feltárva az ő haláláig. Ha Istenhez kívánsz közeledni, Krisztus halála az út hozzá. Ha a legbizalmasabb bemenetelt és a legszorosabb közösséget vágyod, amit csak egy teremtmény élvezhet Istenével, úgy nézd, Krisztus áldozata fedi fel ennek útját számodra. Jézus nem csak mondja, én vagyok az út, hanem megszakítva a kárpitot, valósággal feltárja az utat. Mivel testének kárpitja meghasadt, ezért az Istenhez vezető út világosan feltárult minden hívő lélek előtt. Továbbá, a kereszt eltávolít az útból minden akadályt. Krisztus az ő halála által szétszakította a kárpitot, tehát immár az övéi és a menny között nem maradt semmi válaszfal. Vagy ha mégis lenne valami, ha félelmeid valami akadályt képzelinek oda, úgy az a Krisztus, aki szétszakította a kárpitot, ezután is szétszakítja azt. Széttöri az érckapukat, s a varszárakat letördeli. Nézd, az ő halálában előttük megy az úttörő, s az Úr élükön halad. Feltörte és megtisztította az utat, és választottjai mind követhetik őt fel egészen az Isten dicsőséges trónjáig. Ez igen jelentős jellemzője ennek a mostani rendtartásnak vagy ütkorszaknak, amelyben élünk. Az akadályok félre lettek téve, a nehézségek meglettek oldva, a menny szélesre tárult minden hívő előtt. És Krisztushoz méltó csoda volt ez. Állj meg egy percre, és imádattal csodáld meghaló uradat. Hát ilyen csodával tüntette ő ki halálát. Nem, de az ő halhatatlanságát bizonyítja ez. Igaz, lehajtotta fejét a halálba. Engedelmes volt atya akaratja iránt, s amikor tudta, hogy az idő elérkezett számára, hogy meghaljon, fejét lehajtva meghalt készséges beleegyezéssel. De, amely pillanatban hallottnak mondanád, szétszakítja a templom kárpitját. Nos, mondd, nincs-e halhatatlanság benne, még akkor is, ha meg is hal? és nézd, milyen erővel bír. Kezei átszegezve, oldalát nyomban dárda járja át. Amint ott függ, képtelen megvédeni magát a katonák gyalázásaitól. De végső gyengeségében is olyan erős, hogy egyből szétszakítja a templom vastag kárpitját, tetejétől az aljáig. Szemléld bölcsességét, mert e pillanatban, lelki vonatkozásban nézve a cselekményt, feltár ő előttünk minden bölcsességet, és kiteríti előttünk Isten titkait. A leplet, mit Mózes az arcára borított, Krisztus leveszi halálának pillanatában. Az igazi bölcsesség, miközben meghal, a leghatalmasabb prédikációját tartja, azzal, hogy széttépi azt, ami elrejtette a legmagasztosabb igazságot a hívők szemei elől. Szeretteim, ha Jézus ezt tette értünk az ő halálában, úgy bizonnyal megtartatunk az ő élete által. Jézus, ki meghalt, mégis él, és mi bízunk benne, hogy elvezet a szentek szentjébe, mely nem kézzel csináltatott. Mielőtt a második csodára térnék, meghívok itt mindenkit, aki még nem ismeri a megváltót, hogy komolyan gondolkodjék el az ő halálát kísérő csodákon, és ítélje meg, milyen ember volt az, aki a mi bűneinkért eként tette le az életét. Az Atya nem engedte meg, hogy meghaljon e csoda nélkül. Célja az volt, hogy felmutassa, utat készített a bűnösöknek, hogy Istenhez közeledjenek. Második fejezet. Menjünk tovább a második csodára. A föld megrendült. A mozdíthatatlan megindult Krisztus halála által. Krisztus nem érintette a földet, hisz fel lett emelve a földről a fára. Halálra hajtotta fejét, de miközben hatalmát félretette a halál aktusában, a földet, melyet szilárdnak nevezünk, megrengette. Mit tanít ez nekünk? Hát nem de azt tanítja először is, hogy a fizikális univerzummal előre megéreztette annak a végső, rettenetes összeomlását. Eljön a nap, amikor Krisztus visszatér a földre. És akkor mindenek összehajtatnak, mint elviselt ruha, és eltöröltetnek. Még egyszer szólni fog, és akkor megrázza nem csak a földet, hanem az eget is. A rendítetetlen dolgok meg fognak maradni, de ez a föld nem tartozik ezek közé. Ki fog mozdítatni a helyéről? A föld és a rajta levő dolgok megégnek. Semmi sem fog megállni előtte. Egyedül ő az igazán örökké létező. Ezek a dolgok nem léteznek, csak létezni látszanak. És az ő rettenetes orcája előtt minden ember remeg majd. Az ég és a föld eltűnnek. Így, amikor meghalt, a föld úgy látszik előlegezetten átélte sorsát, és megrendült az ő jelenlétében. Miként fog hát remegni, amikor ő, mint élő, eljön újra Isten teljes dicsőségével? Miként fogsz remegni, hallgatóm, ha a más világon megváltó nélkül ébredsz fel? Mint fogsz remegni azon a napon, amikor el fog jönni megítélni a világot igazságban, és szembe kell nézned azzal a megváltóval, akit megvetettél? Gondolj bele, kérlek! Aztán, nem jelenti-e ez azt is, hogy a szellemi világot is megrengeti Krisztus keresztje? Meghalt a kereszten, és megrengeti az anyagi világot, mint egy annak előjeleképpen, hogy ezen halála alapjaiban fogja megrengetni a gonoszságban vesztenglő világot. És nagy megindulásokat fog eszközölni az erkölcsi birodalomban. Testvérek, gondoljatok bele! Mi azt mondjuk magunk között, hogyan fogjuk mi valaha elérni és megingatni ezt a világot? Az apostolok nem tettek fel ilyen kérdést. Ők bíztak az evangéliumban, melyet prédikáltak. Akik hallgatták őket, látták e bizodalmat. És amikor ajkukat megnyitották, mindjárt így kiabált a nép, ezek az országháborítók itt is megjelentek. Az apostolok hitték, hogy az evangélium egyszerű prédikálása képes megrengetni a világot. Arra kérlek titeket, hogy ti is higgyétek. Óriási város ez a London. Miként tudjuk igazán elérni és befolyásolni? Kína, Hindusztán, Afrika, ezek óriási területek. Mond-e valamit róluk Krisztus keresztje? Igen, testvéreim. Mivel megrengette a földet, meg fogja rengetni az emberiség nagy tömegeit is. Ha egyszerűen hisszük ezt, és kitartunk az ige prédikálásában, úgy csak idő kérdése, hogy Jézus neve mikor lesz minden ember előtt ismert, és mikor fog minden tér meghajolni előtte, és minden nyelv vallani, hogy ő a Krisztus, az Atya Isten dicsőségére. A föld megindult a kereszt alatt, és újra meg fog indulni. Az Úristené legyen írta a dicsőség. Hogy a ma régi világ hány éve létezik, nem tudom megmondani. A világ életkorát abból a följegyzésből, mint Mózes első könyve első részének elején találunk, nem tudjuk pontosan megállapítani. De bármennyire koros volt is már, meg kellett rendülnie, amikor a megváltó meghalt. Ez átsegít bennünket egy másik bonyodalmon. A gonosznak az a rendszere és hálózata, melyel szembe kell szállnunk, oly régen megalapozódott, oly ősz már és régisége miatt annyira tisztelt, hogy azt mondjuk magunkban, nem tehetünk már szinte semmit e régtől beágyazódott előítéletek ellen. Ám de a régi, régi föld volt az, mely megingott és reszketett Krisztus halála alatt. És ezt fogja tenni ismét? A filozófia és költészet által fenntartott magasztalt rendszerek engedni fognak annak, amit viszonylag új tannak hívnak, a kereszt új tanának. Bizony nem új ez, hanem régebb magánál a földnél is. Isten saját evangéliuma, örök és enyészhetetlen. Él az Úr, hogy bizonyosan megrázza és porba dönti az ősi hagyományokat, bármennyire tiszteljék is őket. Ennek a proféciáját látom én a kereszt alatti földrengésben. Ugye lehetetlennek tűnik előttetek, hogy Krisztus egyszerű prédikálása ilyesmire képes legyen. És ezért egyesek Krisztus prédikálásához szükségesnek látják a zenét, és a művészet minden segítségét hozzácsatolni. És nem tudom még mit, egész addig, míg a Krisztus keresztje, megterhelve az emberi találmányoktól, összetörik és elvész az emberi bölcsesség alatt. De mondjátok, mi volt az, ami a földrengést okozta? Egyszerűen Urunk halála. S nem társult hozzá az emberi erő vagy bölcsesség. Igen, alkalmatlan eszköz lett volna egy ilyen nagy eredmény létrehozásához. De a Krisztus halála, kereszt halála elégséges volt, mert az Isten erőtelensége erősebb az embereknél, és az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél. Mert Krisztus az ő halála pillanatában elégséges ahhoz, hogy megrengesse a földet keresztje alatt. Gyertek, legyünk meggyőződötten hálásak és elégedettek ebben a harcban, melybe beálltunk. És ne használjunk más fegyvert, csak az evangéliumot. Ne nyúljunk más csatabárthoz, csak a kereszthez. Bár csak teljes szívvel hinnénk, hogy ez a régi, régi történet az egyetlen üzenet, mely szükséges ahhoz, hogy az embert Istennel kibékítse. Jézus meghalt a bűnös helyett, az igaz a nem igazért. Ez az egyetlen aktus fenségesen elénk tárja Isten kegyelmét és igazságát. Ha csak ehhez ragaszkodnánk és ehhez tartanánk magunkat, úgy hamarosan látnánk, mint vesz egyre teljesebb diadalmat győzelmes Urunk. Elhagyom most a második csodát, melyben láthatjátok, miként lett megindítva a mozdíthatatlan a földindulásban. Harmadik fejezet. Csak egy-két utalással hadd szóljak most a harmadik csodáról, a sziklák meghasadásáról. Harmadik fejezet. Csak egy-két utalással hadd szóljak most a harmadik csodáról, a sziklák megrepedezéséről. Olvastam róla, hogy Jeruzsálemben minden mai napig megfigyelhetők bizonyos szokatlan sziklarepedések, Az arra járók elmondták, hogy ezek nem olyan jellegűek, amilyeneket általában földrengés vagy valamilyen más természeti ok szokott kiváltani. Nos, erről én nem fogok sokat beszélni. De csodálatos, hogy amint Jézus meghalt, amint lelke elszakadt a testétől, amint a templom kárpitja ketté hasadt, a föld is, sőt ennek sziklás része, a legkeményebb szerkezete egy pillanat alatt rengésnek indult és megrepedezett. Mi mást tár elénke csoda, mint ezt? Az érzéketlen megindul. Micsoda? A sziklák képesek érezni? Igenis, ők megszakadtak Krisztus halálának látványára. Az emberek szíve nem felelt a haldokló megváltó gyötrelmes kiáltásaira, de a sziklák válaszoltak. A sziklák meghasadtak. Ő nem a sziklákért halt meg, mégis a sziklák érzékenyebben reagáltak, mint az emberi szívek, akikért vérét ontotta. Minden teremtmény némi jelét adja az értelemnek. Csak az én bűnös szívem érzéketlen, tehetetlen, beteg, mondja a költő, és nagy igazságot mond. A sziklák képesek meghasadni, de egyes emberek szíve meg sem indul a kereszt látványára. De szeretteim, itt van a lényeg, amit látni véleke csodában, hogy Krisztus halála legyőzi a makacságot és szívkeménységet. Prédikálhat egy embernek a halálról, és nem fog remegni annak bizonyossága és komolysága felett. De mégis, tégy próbát vele. Prédikálhat valakinek a pokolról, de szívét megkeményíti Isten ítéletei ellen akárcsak a faraó. De mégis, próbáld meg nála. Mindent meg kell próbálnunk, ami csak megindíthatja az embert. Ám az, ami megérintheti a legmakacsabb és legkeményebb lelket, nem más, mint Isten szeretete, amely olyan különleges szintben látható az Úr Jézus Krisztus halálában. Nem állok most meg feltárni nektek, hogyan is van ez, de emlékeztettek-e tény valóságára, hogy ez így van. Ez volt, ami szinte mindannyiunk esetében a megtérés könnyeit csalta szemünkbe, és Isten akarata iránti önkéntes engedelmességre vezetett bennünket. Ezer módszerrel próbálkoztam, de nem lágyult meg a szívem. De amikor megláttam őt a kereszten függve, gyötrelmek közt elvérezve, és láttam őt meghalni ott, értem, akkor mellemet vertem, és őt látva mélyen megkeseredtem szívemben, mint aki első szülöttjét siratja. Biztos vagyok benne, hogy a ti szívetek is vallja, hogy a nagy sziklatörő nem más, mint a haldokló megváltó. Nos, amint magatokban tapasztaltátok, úgy fogjátok találni ezt másoknál is. Amikor minden tőletek telhetőt megtettetek, és nem jártatok sikerrel, hozzátok elő Krisztus keresztjének ezen utolsó nagy kalapácsát. Gyakran láttam az ágyukra vésve latinul ezt a felírást, a királyok utolsó érve, vagyis az ágyuk képezik a királyok utolsó érvét. De Isten utolsó érve a kereszt. Ha a megváltó, ha a haldokló megváltó nem térít meg téged, úgy mi fog megtéríteni? Ha az ő vérző sebei nem vonnak Istenhez, mi fog hozzávonni? Ha Jézus bűneinket viszi fel saját testében a fára, és eltörli azokat, és ez nem vonz téged Istenhez, bűneid megvallásával, megutálásával, akkor semmi sem maradt a számodra. Miképpen menekedünk meg mi, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel? A kereszt a nagy sziklazúzó. Testvéreim és nővéreim, menjetek! Tanítsátok Isten fiának kimondhatatlan szeretetét, aki halálba ment érettünk. Prédikáljátok tovább Krisztust. Ezzel átfúrjátok az alpok büszkeségét, és az előítéletek gránit szikláit porba döntitek. Meglátjátok feltárulni Krisztus előtt az emberi szívek mélységeit. Meglátjátok, feltárulnak Krisztus előtt az emberi szívek mélységei, legyenek bár kemények, mint a gyémánt. Ezt fogja eredményezni Krisztus keresztjének a Szentlélek erejében való prédikálása. Negyedik fejezet. De most hadd fejezzem be az utolsó csodával. Ezek a csodák egymást fokozzák és egymásra épülnek. Kétség nélkül a földrengés okozta a sziklák megrepedezését, és a sziklák megrepedése segítette elő a negyedik csodát. A sírok megnyíltak. A sírok megnyíltak, és a holtak életre keltek. Ez tehát a negyedik fejezetünk. Egy nagy következménye ez a Krisztus halálának. A sírok megnyíltak. Az ember az egyetlen élőlény, aki sírhelyről gondoskodik. Egyesek nagyon aggódnak afölött, hogy hová és hogyan lesznek eltemetve. Megvallom, ez a legkisebb gond, ami valaha is elmémet érte. Bizonyosan tudom, hogy az emberek eltemetnek majd, gyűlöletből vagy szeretetből, de inkább különösen önmaguk iránti szeretetből. Efelett nem szükséges aggódnunk. De az ember sokszor kimutatja büszkeségét a sír emlékével. Ez különös dolog. Feldíszíteni egy akasztófát úgy gondolom olyan újdonság, amit még nem gyakorolnak. De fényes márványkövet és különleges síremléket készíteni, mi más, mint felékesíteni egy vesztőhelyet. Vagy az ember nagyságával hivalkodni ott, ahol az ő kicsinsége tűnik ki egyedül. Por, hamu, rothadás, enyészet. És aztán egy emlékoszlop és mindenféle drága dolgok, csak azért, hogy azt gondolt, hogy az a teremtés, aki visszatért a porba, végül is nagy valaki, hatalmas személyiség. Nos, amikor Jézus meghalt, a sírok megnyíltak, és a holt tetemek láthatóvá lettek. Mit jelent ez? Úgy gondolom, ebben az utolsó csodában előttünk áll az ember történelme. Itt hever holtan, romlottságban, meghalva a vétkekben és bűnökben. De micsoda szép sírveremben fekszik. Templomba jár, kiváló vallásfelekezethez tartozik. Egy igen-igen elkölcsös személy, úriember, jeles polgár, kitűnő személy a társaságban. Egy napon még polgármester is lehet belőle. Annyira jó és kiváló. De nincs élet a szívében. Nincs ott Krisztus a hitében. És nincs meg szívében az Isten iránti szeretet. Láthatod, milyen sírveremben fekszik. Egy halott lélek aranyozott sírban. Urunk, az ő keresztje által széthasítja ezt a sírhelyet, és lerombolja azt. Mit érnek a mi érdemeink a kereszt előtt? Krisztus halála, ami önigazságunk halálát jelenti. Jézus teljesen feleslegesen halt meg, ha mi megmenthetjük magunkat. Ha olyan jók vagyunk, hogy nincs szükségünk a megváltóra, hát akkor miért vérzett el Jézus a keresztfán? A kereszt feltöri a képmutatás, formalitás és önigazság sírvelmét, melyben a lelkileg halottak elrejtőztek. És aztán megnyitja a sírokat. A föld kitárulkozik. Ott fekszik a halott. Fel van fedve. Leplezetlenül áll előttünk. Krisztus keresztje viszi végbe ezt. Az ember még nem nyert életet a kegyelem által, de szembesül önmagával. Felismeri és belátja, hogy bűnének sírvelmében hever. Isten ereje elvégezi, hogy immár nem márvánnyal befedett holttestként látja magát ott feküdni, hanem mint olyat, akiről a sírásó féledobta a talajt, s feltárta a csupasz valóságot a napvilágnak. Ó, nagy dolog, amikor a kereszt eként megnyitja a sírokat. Az embereket nem győzhetitek meg a bűnről, csak a megfeszített megváltó prédikálása által. A lándzsa, amelyel az emberek szívéhez érünk, ugyanaz, mely átszúrta a megváltó szívét. Önigazságunk megfeszítéséhez a keresztre feszítést kell alkalmazzuk, csak is így érjük el azt, hogy az ember megvallja, hogy halott a bűnben. Miután a síremlékek fellettek törve, és a sírok megnyíltak, mi következett? Élet adatott a holtaknak. Sok elhunyt szentnek teste feltámadott. Ezek már régen porrá váltak. De itt csodáról van szó. És amikor csodáról van szó, az a csoda korlátlanul nagy csoda lehet. Csodálkozom azokon, akik elhisznek egy csodát, és nehézséget látnak egy másikban. Vedd be számításodba a mindenhatót, és minden nehézséged nyomban megszűnik. Így tégy ebben a csodában is. A tetemek hirtelen összeálltak, és ott voltak egészben és készen a feltámadásra. Milyen csodálatos dolog az élet megindítása. Nem egy halottal kapcsolatban akarom ezt tárgyalni, hanem hogy miként történik ez egy halott szívben. Ó, mindenható Isten! Küldd el az isteni életet valamely halott szívbe ebben a percben, mi alatt beszélek. Ami életet hoz a halott lelkekbe, nem más, mint a Jézus halála. Miközben Urunk engesztelő váltsághalálát nézzük, s látjuk, miként vérzik el a helyünkben, az isteni lélek munkálkodik az emberben, és életet lehel bele. Elveszi a kőszívet, és hússzívet ad helyébe, mely új élettel dobog. Ez a kereszt csodálatos munkája. Urunk halála által valósul meg az emberek újjászületése. Az újjászületés csak az ő halálának a gyümölcse. Ha Jézus nem halt volna meg, mi mind holtak maradtunk volna. Ha ő ott a kereszten nem vágatott volna ki az élők közül, mi a holtak között lennénk örökkön örökké. Most tovább megyünk, és látni fogod, hogy azok a személyek, kik életet nyertek, kellő időben el is hagyták sírjaikat. Meg van írva, hogy kijöttek sírjaikból. Természetesen, hisz melyik élő ember vágyna további sírjában maradni. És ti, kedves hallgatóim, ha az Úr életre keltett titeket, nem fogtok sírjaitokban maradni. Ha megrögzött iszákosak voltatok, vagy valami más bűn kötözött meg, szakítani fogtok azzal. Nem fogtok szerelmesen ragaszkodni sírotokhoz. Ha istentelen társaságban éltetek, és ketteléssel jártatok kétes helyekre, úgy nem fogtok immár megrekedni sírjaitokban. Nem lesz szükség utánatok mennünk, hogy kivezessünk titeket régi kapcsolataitokból. Igyekezni fogtok kiszabadulni onnan, amilyen gyorsan csak tudtok. Ha valakit a jelenlevők közül élve eltemetnének, és ott rádöbbenne helyzetére, biztos vagyok benne, ha a földet eltávolítanák, és a koporsó fedelet elvennék, nem kellene esdve kérlelni, hogy jöjjön ki sírjából. Távolról sem. Az élet nem szereti a halál börtönét. Így kérem Istent, hogy adja meg, hogy a halálba szállt megváltó ragadjon ki benneteket azokból a sírokból, amelyekben még most éltek. És ha most életre kelt titeket, biztos vagyok benne, hogy Urunk halála eléri nálatok, hogy úgy vélekedjetek, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és hogy azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadott. És merre mentek? Hová vették az irányt ezek az emberek, miután kijöttek sírjaikból? Azt olvassuk, hogy bementek a szent városba. Pontosan. Eképpen az, aki megérezte a kereszt erejét, egyenesen a szentség útját járja. Óhajtozni fog Isten népéhez csatlakozni. Vágyni fog Isten házába, s közösségben lenni a háromszor szent Istennel. Nem várhatom, hogy a megelevenített lelkek máshová menjenek. Minden élőlény saját társaságához vonzódik. A barom jászlához, a madár a fészkéhez, és az újjáteremtett, megújított ember a Szentváros felé veszi az irányt. Hát nem a kereszt vonz bennünket Isten gyülekezetébe? Nem szeretném, hogy valakinek más oka lenne csatlakozni a gyülekezethez, a Jézus öt sebén és átszúrt oldalán kívül. Először Krisztusnak adjuk magunkat, s aztán az ő népének, ő érette. Ilyen munkát visz végbe a kereszt. Jézus meghalt a kereszten, így övé e dicső győzelem. Azt olvassuk e történet befejezéseképpen, hogy bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Vagyis egyesek azok közül, akik feltámadtak a halálból, megjelentek feleségüknek. Micsoda öröm volt számukra újra látni szeretett férjüket. és talán egyesek megjelentek apjuknak vagy anyjuknak. És úgy hiszem, sok feltámadt anya és apa első megjelenését gyermekeinek szánta. Nos, azt tanítja ez nekünk, hogy ha az Úr kegyelme feltámasztott bennünket a halálból, gondunk kell legyen rá, hogy ezt kifejezésre juttassuk, és felmutassuk mások előtt. Jelenjünk meg sokaknak, legyen nyilvánvaló az élet, mit Istentől nyertünk. Ne rejtsük el, hanem menjünk korábbi barátainkhoz, és jelenjünk meg nekik úgy, amint Krisztus is tette. Mások előtti megjelenéseink és megnyilvánulásaink szolgálnak az Úr dicsőségére. Dicsőség az értünk halt megváltónak. Minden hódolat és dicsőség a nagy áldozatnak. Ó, bárcsak gyenge szavaim lelkesedést váltanának ki belőletek, kereszten kiszenvedett mesterem iránt. Legyetek készek ti is meghalni érte. És ti, akik még nem ismeritek őt, gondolkodjatok el a nagy titok felől, hogy Isten felvette a ti természeteteket, emberré lett, és meghalt értetek, hogy ti ne haljatok meg. Bűneiteket viselte, hogy ti szabadok legyetek azoktól. Jöjjetek, kérlek, és vessétek bizodalmatokat az én Uramba ezen az estén. Mi alatt Isten népe az Úr asztalához sereglik a kenyér megtörésére, lelketek siessen ne az asztalhoz és a sákramentumi jegyekhez, hanem magához, Krisztushoz és az ő áldozatához. Amen.